Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Riasztó ütemben fogyatkozik bolygónk édesvízkészlete, állapította meg az Arizonai Egyetem nemzetközi kutatócsoportja a NASA egyik programjának segítségével. Herceg Zsolt erről a témáról beszélgetett Körösi Csabával, a Kék Bolygó Alapítvány stratégiai igazgatójával, az ENSZ közgyűlés korábbi elnökével, a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés elnöki bizottságának tagjával.
Nézzük először azt, hogy mennyi víz van egyáltalán a Földön. Ez körülbelül 1386 milliárd köbméter, óriási mennyiségű, de ennek a döntő része sósvíz. 96,5% a tengerekben, óceánokban van, körülbelül 0,9%, majdnem 1% más sósvíz, és a nem sósvíz az körülbelül 2,5%. Ennek a döntő része, majdnem 70%-a fagyott állapotban van, körülbelül 30%-a talajvíz, és körülbelül 1,2%-a az, ami a felszínen van, és édesvíz, de ez még nem fogyasztható. Hogyha megnézzük azt, hogy ami a felszínen van, édesvíz, fogyasztható, tehát nem annyira szennyezett, könnyen elérhető, akkor sajnos a teljes földi vízkészletnek a 0,007%-áról beszélünk. Tehát ennyi az, amit jelenleg fogyasztunk, iszunk, és ami fenntartja a mi életünket.
Ezek nagyon pici számok, ugyanakkor ez, ha jól bánunk, vagy jól bánnánk vele, elegendő lenne a mi céljainkra?
Összességében igen. A mai népességnél nagyobb népességet is el lehetne tartani ebből a vízmennyiségből. A Világbank egy körülbelül 25-30 évvel ezelőtt bevezetett egy olyan fogalmat, hogy vízszegénység. Ez mindenfajta édesvízre vonatkozik, beleért a területen átfolyó folyókat, az ott lévő tavakat, a csapadék mennyiségét és a talajvizet is. És a Világbanknak a kimutatása szerint az számít egy ország vagy régió vízszegénynek, hogyha egy főre vetítve egy évre 1000 köbméternél kevesebb víz áll rendelkezésre. Most 36 olyan ország van jelenleg a világon, ami a vízszegénységi küszöb alatt van. A legvízszegényebb ország, ha ilyen csúnya szót lehet használni, az jelenleg Jordánia, ami már 200 köbméter per fő alatt van. Ugye a nagy talány, a Gordiuszi csomó ott van, hogy összességében csökken a könnyen elérhető édesvíz mennyisége a világban, miközben növekszik a népesség, és miközben növekszik az élelmiszer előállításának az igénye.
Mitől csökken az édesvíz mennyisége?
Két tényező hajtja alapvetően az édesvíz arányának a csökkenését, és ebből fakadóan a mennyiségének a csökkenését. Az egyik a klímaváltozás. Ami érthető, hogyha melegszik a klíma, akkor gyorsabban olvadnak a jégsapkák, a glecserek, gyorsabban olvad a permafrost, de hát ami jelenleg fagyott állapotban lévő édesvíz, az gyorsabban megindul és beleömlik a tengerekbe. A másik ilyen ok az emberi fogyasztás. Tipikus példa erre India, ahol a mezőgazdaságnak a többségét, és tegyük hozzá, hogy a fejlődő országokban jellemzően a vízfelhasználásnak több mint 70%-a a mezőgazdasághoz kötődik. Tehát a mezőgazdasági vízfelhasználás többségét talajvízből oldják meg. A talajvíznek van egy természetes utánpótlása, de hogyha ennek az utánpótlásnak a sebességénél nagyobb sebességgel emeljük ki a talajvizet, akkor az elkezd csökkenni. Mi is ismerjük ezt a jelenséget, ez homokátságon is tapasztalható.
Felborul az egyensúly.
Így van. Ezt már lehet érzékelni a műholdakról is egyébként. Már több mint 20 éve zajlanak azok a időszakos felmérések, hogy a rétegvizek, talajvizek milyen állapotban vannak, mekkora mennyiségben állnak rendelkezésre, és több mint 20 éve tudjuk, hogy a talajban lévő víz mennyisége összességében csökken. Most érdekes módon, ugye, amikor elkezd gyorsabban olvadni egy gletszer, elkezdenek a jégsapkák gyorsabban olvadni, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a folyók vízhozama is csökken, hiszen adott esetben akár növekedhet is a folyónak a vízhozama, hogyha gyorsabban olvad a hegyi jégréteg. Itt a nagy kérdés az, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva. A világnak egy bizonyos részén a folyók vízhozama éves viszonylatban növekszik. Azokban a részekben, ami bennünket például sokkal közelebbről érint, Európa többsége, beleértve a Kárpát-medencét is, ott viszont a folyók vízhozama elkezdett csökkenni. Úgyhogy ez egy nagyon intő jel, hogy az a víz, ami rendelkezésünkre áll felszíni vizekben, és ugye ez összefüggésben van a talajvizekkel is, annak a felhasználásának a hatékonyságát és a tisztaságának a megőrzését nagyon-nagyon figyelembe kell vennünk, hiszen ez létnemű kérdése lesz egy generáción belül.
Mivel a folyók a tengerbe ömlenek, a tengerben pedig sós a víz, akkor jól azonosítom a problémát, hogy az édes víz sós vízzé válása tömeges mértékben, mennyiségben az egyik legnagyobb probléma?
Igen, ez természetes folyamat, hiszen mindig is így volt, hogy a folyók a tengerbe ömlöttek. A tengerből viszont a nap sugarainak hatására párolgás zajlik, amiből felhőképződés lesz, és a felhőképződésből pedig csapadék. Tehát ez a hidrológiai ciklus, ez a körforgás, ez működik, amióta a Földnek légköre van, és amióta a Földnek vízkészlete van. A probléma ott van, hogyha gyorsabban tűnik el a szárazföldhöz kapcsolható édesvíz, mint amilyen mértékben csapadék formájában pótlódni tud ez az édesvízkészlet, hiszen mi alapvetően ebből élünk.
Mit lehet tenni? Lehetséges az, hogy az emberiség az életminőségének drasztikus romlása nélkül jelentős mértékben csökkentse a vízfogyasztását?
Nem egy varázsütésről van szó. 2023-ban, amikor az ENSZ-ben 40 év után az első globális vízügyi konferenciát megszerveztük, akkor 9 olyan tényezőt állapítottunk meg, amit mondjuk vágányátállításnak is lehetne nevezni, vagy angolul game changernek hívtuk ott. Hogyha ezeket megtennénk, akkor sokkal jobb eséllyel állnánk szembe a klímaváltozással, sokkal jobb eséllyel állnánk szembe azokkal a problémákkal, amit a klímaváltozáshoz. Egy-kettőt hadd említsek közülük. Ugye azt tudjuk, hogy a klímaváltozás és a vízügyi problémáink azok nagyon szorosan összefüggenek. A klímaváltozásnak a 80%-át mi egyébként a vízen keresztül érzékeljük. Mégis az országok többségében a klímapolitika és a vízpolitika az egymástól elkülönülten kezelt. Mint ahogy egymástól elkülönülten kezeltek a klímavonatkozású adatbázisaink és a hidrológiai adatbázisaink. Tehát ebből származóan a két nagy vágányátállítás, hogy egyik integrált víz- és klímapolitikára lesz szükség a világban, illetve van más szükség a világban. Másik pedig létre kellene hozni egy globális vízügyi információs rendszert, aminek az adatai, előrejelzései, kimutatásai nagyon sokban segítenék a vízgazdálkodást, az ökológiai gazdálkodást és a fenntartható gazdaság művelését a jövőben. A harmadik, mivel hogy ugye nem csak az a problémánk, hogy egyre kevesebb az egyfőre jutó édesvíz mennyiség a világ legtöbb részén, hanem amikor van, akkor pedig irdatlanul sok van. Tehát egyre több olyan nagy árvízről lehet hallani, olyan vidékeken is, ahol korábban esetleg ez sokkal ritkábban volt. Ki kellene alakítanunk egy korai előrejelző riasztóra rendszert a világ többségére, ami az embereket és a tulajdonokat és részben a természetet is védeni tudná. A negyedik ilyen nagy döntés, hogy meg kellene szakítanunk azt az ördögi kört, hogy egyre több élelmiszerre volna szükségünk, egyre több víz hozzáadásával, egyre több ember számára. Ez azt jelenti, hogy nem lesz elég víz ahhoz, hogy egyre több embert és egyre több élelmiszert tudjunk vízzel lefedezni. Tehát a többletet az emberek számában és az elfogyasztandó élelmiszer mennyiségében el kell választanunk a vízfelhasználástól. Tehát a fajlagos vízhasználatot radikálisan tudnunk kell csökkenteni. Ez alapvetően technológiai és részben fajtaválasztási kérdés. Az ötödik, hogy tulajdonképpen újra kellene gondolni a víz közgazdaságtanát. Jelenleg, amikor azt mondjuk, hogy a víz érték, akkor mindenki arra a számlára gondol, amit havonta kapunk a vízművektől, pedig nem csak erről van szó. A víznek nagyon sokfajta értéke van, és ezeket egymás mellé kellene tudnunk állítani. A víznek van ökológiai értéke, a víznek van értéke a mezőgazdaság számára, a víznek van értéke az ipar számára, a közlekedés számára, és ahhoz, hogy ezeket együttesen tudjuk értelmezni, és a lehető legtöbbet, a legjobbat tudjuk kihozni magunk számára, ez úgynevezett integrált vízkészlet gazdálkodással kell rendelkezni. Jelenleg az országok 62%-a nem követi az integrált vízkészletgazdálkodás gyakorlatát. És még kettőt hadd említsek, az egyik, mivel rohanunk bele egy olyan jellegű, egyre inkább regionális léptékeken túlmutató víz problémába, vízválságba, sokkal nagyobb szakértelemre lenne szükség. Ezért mi azt javasoltuk, hogy legyen egy globális oktatási hálózat, majd főleg azoknak az országoknak nyújtana támasztékot, ahol ezek a képességek és intézmények még kevésbé fejlettek. Végül, de nem utolsó sorban, a felszíni vízgazdálkodással kapcsolatban a folyóvölgyi, illetve a vízgyűjtő területekre vonatkozó együttműködési megállapodásokat nem csak meg kellene kötni, hanem ezt hatékonyan működtetni is kellene. Bár az emberiség több mint 80%-a olyan helyen él, ahol országhatárokon átnyúlnak a vízgyűjtő területek, ha azt megnézzük, hogy hol történik hatékony együttműködés a vízkészletek védelme érdekében és a vízzel való gazdálkodás értelmében, ez kevesebb, mint 20%. Ha ezeket meg tudjuk változtatni, akkor a következő 50 évre megvagyunk.
Szigma, a holnap világa.
Az eddigi legsúlyosabb aszályos évhez hasonlították az ideit a Hunren Magyar Kutatási Hálózat kutatói, ez főleg a kukorica, a burgonya és az alma termény mennyiségére lehet hatással. Az aszály orvoslására a szakemberek az öntözés mellett tudatosabb talajgazdálkodást is javasolnak. Szabó Gergő kérdezte Pinke Zsoltot, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat talajtani intézetének tudományos főmunkatársát.
A Kárpát-medence aszályoknak való kitettsége rendkívül gyorsan növekszik. Európai kitekintésben hazánk és ezen belül elsősorban az Alföld a klímaváltozás válságterületének számít. A felmelegedés következtében a talajoknak nyilván elsősorban a felső szintjei kiszáradnak, teljes mértékben képesek elveszíteni a nedvességtartalmukat, ami azt jelenti, hogy a növények nem jutnak a talajból nedvességhez, vízhez. Ez az első számú következménye, a klímaváltozás negatív hatása, ami a növénytermesztés minden ágazatát érinti. De ebbe beletartoznak különben az erdészetek is, tehát az erdőállományunk is rendkívül kitett, amiatt, hogy a mélyebb rétegekből is már évtizedek óta folyamatosan tűnik el a víz, tehát egyre mélyebbre zuhan, csökken a talajvíz szintje az ország minden régiójában.
Az aszály orvoslására, megoldására az öntözés mellett milyen technológiákat, megoldásokat lehet találni, ha van egyáltalán?
Igen. Az öntözés jó, hogy említi, varázsszerként vagy varázsszóként használják az öntözést, hogy ez megoldást jelenthet a mezőgazdaság számára. Jelenteni szeretném, hogy maximum 350, esetleg, hogyha mindent kimaxolunk, 500 ezer hektáron tudunk öntözési technológiákat telepíteni az aktuális vízkészlet számítások eredményeként. Feltehetően ez az öntözhető területnek a kiterjedése a klímaváltozás rendkívül gyors és radikális hatásai következtében még csökkenni, zsugorodni is fog, tehát feltehetően inkább az alacsonyabb értékekkel kell majd számolnunk. Ez azt is jelenti, hogy a most szántóföldi művelésben, kertművelésben, vagy egyéb gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési ágazatok által használt területeknek összesen csak maximum egy olyan körülbelül 8%-át leszünk majd képesek öntözni. Ez az egyik része, és az öntözési technológiák, hogy mondjam, magas telepítési és fenntartási költségei miatt csak a legkiválóbb területeken, és kifejezetten magas hozzáadott értékű kultúrák esetében fenntartható védekezési irány. Ami az egyéb alkalmazkodási lehetőségeinket illeti, látnunk kell azt, hogy a kihívás a felmelegedés mellett az a csapadék eloszlásában is mutatkozik, vagy megnyilvánul, és arról van szó, hogy a csapadék rövidebb időszakokban, és esetenként hirtelen nagy mennyiségben hull a felszínre, tehát ezeket a rövid időszakokban megjelenő csapadékokat, azon kívül az Alföld esetében, mert az Alföldről említettük azt, ugye, hogy a klímaváltozás válságterületének számít, az Alföld esetében a síkvidékeken, rendkívül fontos, a vízkészletekhez hozzátartozik a lefutó árhullámok által szállított vízmennyisége is. Nos hát ezekből a gyors, intenzív csapadék események során felszíre hulló vízből és az áradások által szállított vízből a lehető legnagyobb mennyiséget nagy területen szétterítve be kell szivárogtatni a talajainkba, mert a talaj a legnagyobb víztározó képességgel rendelkező, hát hogy mondjam, adottság. Tehát a talajaink jelentik a legnagyobb víztározó kapacitás.
Mely növények azok, amelyeket leginkább érinthet ez az aszályos időjárás, amelyek Magyarországon elterjedtek és nagy területen termesztik őket?
Magyarországon a művelése alatt álló talajainknak egy egészen tetemes része egyáltalán nem alkalmas művelésre, szántóföldi gazdálkodásra, vagy csak kevéssé alkalmas. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan talajok, ahol a termés átlagok eleve rendkívül alacsonyak, ezek a talajok rendkívül kitettek az aszályoknak. Ezeken a talajokon egy versenyhelyzetben lévő mezőgazdasági termelő Észak-Amerikában vagy Nyugat-Európában semmiképpen nem fogna szántóföldi műveléshez. Ezért ezekről a területekről a művelést vissza kell vonni. Ezeknek a területeknek egy jelentős része abból fakadóan, hogy ahogy ezek kialakultak vízhatás alatt egykori árterületeken, ezeken a területeken kell megvalósítani a víznek a szétterítését, a víznek a tározását. Meglévő jó és kiváló adottságú területeken, hát valóban a termés szerkezettel valamit kezdeni kell, mert a magyar mezőgazdaság egy rendkívül fenntarthatatlan. Nagyon komolyak a szerkezeti problémák a mezőgazdaságban, teljes agrár kibocsátásnak közel egyharmadát kettő növény, a kukorica és a búza adja az utóbbi években.
Milyen szerkezeti változásokra lenne itt szükség ön szerint?
Egyik lépése az, hogy az alkalmatlan területekről vissza kell vonni a művelést. Ezeken a területeken, mély és alkalmatlan területeken, vagy kevéssé alkalmas területeken vizet kellene betárazni, és a vetés szerkezetben pedig a klímaváltozás kihívásaihoz sokkal inkább alkalmazkodó, és ezen kívül sokkal inkább magas hozzáadott értékű terményekkel kellene foglalkozni.
Szigma, a holnap világa.
Az egészséges élet kulcsa a minél változatosabb gyümölcsfogyasztás, fogalmazott Szabó Adrián dietetikus. Az MVS Egyetem szakrendelő intézetének munkatársa hozzátette, antioxidáns tartalom szempontjából a gyümölcsök ugyanannyira értékesek, mint a zöldségek. Szabó Adrián arról is beszélt, bár a káposzta kevésbé emeli meg a vércukorszintet, mint például a görögdinnye, de ilyen szempontok szerint nem érdemes összehasonlítást tenni, mert nem ezen múlik az egészségünk, vélekedett a dietetikus. Roszkonyi Ádám interjúja.
Hogyha tornasorba szeretnénk állítani az összes nyersanyagot, mondjuk gyümölcs, zöldség, gabonafélék, száraz hüvelyesek, ezeknek azért mindnek van szénhidrát tartalma, és alapvetően ezeket azt különbözteti meg az egyszerű kristálycukortól, vagy az elszopogatható szőlőcukortól, hogy ezek a nyersanyagaink, mint a gyümölcs, a zöldség, a gabona, ezek nem pusztán szénhidrátot tartalmaznak, hanem sokkal komplexebben van jelen benne ez az úgymond egyszerű cukor. Tehát a cukor meg a szénhidrát bizonyos szempontból egymás szinonimája. És a gyümölcsöket egyáltalán nem csak a cukortartalma miatt kellene megítélni, mert amikor ezeket elfogyasztjuk, akkor bár megemeli a vércukorszintünket, de emellett ott vannak benne az értékes a vitaminok, az ásványi anyagok, a rostok, az antioxidánsok, és akkor gyorsan reagálnék arra, hogy megemeli a vércukorszintünket, a mai világban divat azt sugallnia a táplálkozási tanácsadóknak, hogy az az egészséges, ha valakinek nem emelkedik meg a vércukorszintje, hanem hogy ez teljesen lapos. Nem. Az egészséges az az, ha eszünk, megemelkedik a vércukorszintünk, majd visszamegy a normál kiindulási alapba. Tehát a cél nem a teljesen lapos cukorgörbe, hanem ennek van egy teljesen fiziológiás váltakozása. És onnan is tetten lehet érni, hogy sokszor teljesen össze vannak kavarodva az emberek a gyümölccsel kapcsolatban, hogy a gyümölcsöket tiltják, a zöldségeket megengedik, közben vannak olyanok, amiket konyha technológia szempontból zöldségként használjuk, de ha szigorúan rendszertanilag akarjuk nézni, akkor azok gyümölcsök, vegyük példának a paradicsomot. Gyümölcs mégis zöldségként fogyasztjuk, és azzal nincsen semmi baj, és szénhidrát tartalom szempontjából pedig az egyik legalacsonyabbnak számít, például a görögdinnye. Azt például tiltani szokták, az apró magvas gyümölcsöket, mint mondjuk szeder, áfonya, ribizli, azokat meg még a gyümölcsöket tiltó emberek is meg szokták engedni, holott azoknak olyan magas a szénhidrát tartalma, mint mondjuk egy almának, narancsnak, balasznak, tehát hogy nem lesz olyan szignifikáns különbség, tehát abszolút nem találni logikát, hogy miért lesz az, hogy a bogyós gyümölcsök azok engedélyezettek, az alma, meg a dínye, ezek meg nem trendi alapanyagok mostanában. Szóval az antioxidáns tartalom szempontjából a gyümölcsök ugyanúgy értékesek, mint a zöldségek. Való igaz, hogy 300 g káposztát, ha megeszünk egy kelkáposzta főzelékben, vagy egy frankfurti levesben, az nem fogja úgy megemelni a vércukorszintünket, mint mondjuk 300 g görögdinnye, de ezek közé nem is kell relációs jelet tenni, és ez nagyon gyakran ez visz félre, hogy el akarjuk dönteni, hogy valami jó vagy rossz, jobb vagy rosszabb, közben nem ilyenfajta összehasonlításon múlik az egészségünk egyáltalán.
És hát egyébként is kevés gyümölcsöt fogyaszt a magyar, tehát nem árt, hogyha egyrészt erre gondolom valamiképpen adott esetben tervet készítünk, hogy mennyit kellene fogyasztani gyümölcsökből, és aztán próbáljuk ezt betartani?
Szerintem inkább az a szabály, hogy el kell menni a boltba is végignézni mindig először a gyümölcsöket, vagy el kell menni a piacra is végignézni, hogy minek van most a szezonja, mit kellene venni, és hogyha elmegyek a szilva mellett, és azt mondom, hogy milyen rég ettem szilvát, akkor szilvát kell venni, és nem azzal kezdeni, hogy kell otthonra banán meg alma, az nem azzal érjük el az egészségünket, hogy a legegészségesebb gyümölcsöt veszük, hogy például mindig eszünk, nem tudom, áfonyát, hanem pont az az egészségkulcs, hogy minél többféle gyümölcsöt választunk, és valóban igaz, hogy nagyon kevés félét és nagyon-nagyon pici mennyiségeket fogyasztunk. Tehát ez is egy ilyen nagyon logikus magyarázat lehet, hogy a gyümölcsök miatt nem lehetünk cukorbetegek, statisztikailag kizárt, ugyanis nagyon-nagyon kevés gyümölcsöt fogyasztunk Magyarországon.
Változott-e, vagy változik-e a gyümölcsök vitamin tartalma adott esetben a különböző kezelések miatt, vagy ez, hogy külföldről, messzi országokból érkeznek a magyar polcokra?
Ezt gyakran szokták mondani, hogy sokkal kisebb a vitamin meg az ásványanyag tartalma a mai terményeknek, mint a régieknek, de hát ez szintén logikailag, hát akkor sokkal többet kellene belőlük fogyasztanunk, és nem azt mondani, hogy át már nem olyanok, mint régen, ezért ne is együk őket inkább. És ebben nincsen ilyen nagyon egyértelmű konszenzus, vannak mérések, amik kimutatnak különbséget, egyes mérések szerint viszont nincsen különbség egyáltalán a beltartalmi értékben, szóval azt ki lehet mondani, hogy ha változott is, nem minden egyértelműen csökken, de nyilván annak érdekében, hogy minél jobb minőségű, minél magasabb tápanyagtartalmú gyümölcsöket fogyasszunk, ez persze igaz a zöldségre és a gabonafélére, meg minden más nyersanyagra, ennek érdekében érdemes inkább a hazait választani, lehetőleg kistermelőtől, vagy akár egy bio gazdálkodásból, főleg akkor, hogyha nincsen szignifikáns különbség az árában. Például, mert nem törvényszerű, hogy a bio az sokkal drágább, és hogy a messziről érkezőnek rosszabb-e a vitamintartalma, ma már az ellátási láncban olyan dinamikus fejlődés történt meg, hogy már nem igaz az, mint régen, hogy mondjuk hónapokkal később kerül valami a mi asztalunkra, tehát azért az európai logisztikai hálózat az annyira fejlett, hogy néhány nap alatt meg a megfelelő raktározás során nem fog csökkenni olyan mértékben a vitamintartalom, hogy azzal ne táplálnánk a szervezetünket, vagy ne támogatnánk az immunrendszerünket, de sokkal fontosabb kiemelni, hogyha erre most lehetőségem van, hogy viszont a környezetvédelem meg a hazai gazdálkodás támogatása szempontjából, illetve a szállítás során egyéb kezelőanyagok miatt azért sokkal inkább érdemes lenne a hazait választani szezonálisan, és most nagyon-nagyon sokféle gyümölcsöt venni, meg akár elrakni, és jó hír, hogy nem csak most augusztusban van sokféle zöldség, gyümölcs, hanem ez azért igaz lesz, még szeptember, október is elég gazdag, és akkor majd utána kell elkezdeni az almára áttérni fokozatosan, de hogy érdemes ezeket el is tenni, mert amitől sokszor félünk, hogy csökken a vitamin tartalom, ez nagyon sokszor a hő meg a fényérzékeny vitaminok mennyiségére vonatkozik, de mondjuk egy befőzés, egy fagyasztás, egy aszalás hatására egyes érzékeny vitaminok mennyisége csökken, de az ásványanyag tartalom, az antioxidáns tartalom, aminek nagyon fontos szerepe van gyulladás csökkentésben, daganatos betegségek előfordulási rizikójának csökkentésében, ezek megmaradnak akkor is, ha messziről jön, ha feldolgozzuk, ha elrakjuk, ha befőzzük, megfőzzük, úgyhogy minden formában csak fogyasszuk őket minél színesebben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.